pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.
Folytassuk műsorunkat, további témánk röviden. A Toyota Yaris Cross ugyan azonos műszaki platformra készül az új Yaris-szal, méretben, megjelenésben és tudásban mégis ég és föld köztük a különbség. A telepes Yaris automata elektromos négykerékhajtással is negyedik generációs, növelt feszültségű, gyorsabb reakcióidejű takarékos hibrid változatban is megrendelhető. Aztán a karbonsemleges fenntartható jövő többé nem vágyálom. E cél érdekében talán a legtöbb áldozatot az autóipar hozza meg a széndioxid kibocsátásmentes elektromos stratégiaváltással. A járműgyártók, valamint a jármű felhasználók mellett az autóflottákat fenntartó vállalatokat is felelősség terheli a mielőbbi zöld stratégiaváltásban. Önök a Pozitív Energia című műsorunkat hallják. Mindjárt folytatjuk.
Pozitív Energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
A Toyota Yaris Cross ugyan azonos műszaki platformra készül az új Yaris-szal, méretben, megjelenésben és tudásban mégis ég és föld köztük a különbség. A szögletesebb, komolyabb, robosztusabb terepes Yaris Cross jó arasszal hosszabb az alapváltozatnál és korszerű, takarékos, gyors reakcióidejű hibridként is megvásárolható. Összkerekes, hibrid változat is kapható, ennél a hátsó kerekeket villanymotor hajtja. A negyedik generációs hibrid erősebb, 177 voltos feszültségű akkucsomagot kapott, és 100%-kal gyorsabb lett az akku áramfelvételé, ami 50%-kal növelte a hajtáslánc reakcióidejét. Varga Zsombor, a Toyota Magyarországi PR menedzsere foglalja össze a részleteket. Köszöntelek a stúdióban.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is. Igen, ez egy nagyon fontos modell a vadonatú Yaris Cross, már csak azért is egyébként, mert ugye ez a legnagyobb szegmens mind Európában, mind Magyarországon, a B SUV szegmens, és ebből eddig abszolút teljesen kimaradt a Toyota, úgyhogy egy hiánypótló modell is egyben. Ugye ez az évautója díjas, 2021-es évautódíjas Yarisnak a testvérmodellje, ugyanarra a padlólemezre épült, de ahogyan mondtad is, ugye már küllemében, robosztusságában, dizájnjában is abszolút megkülönböztethető tőle. Ráadásul ugye gyakorlatilag 24 centivel hosszabb ez az autó, mint a Yaris testvérmodell. 3 centivel magasabb a hasmagassága, mint ugye a standard Yarisnak, gyakorlatilag a teljes karosszéria egyébként 9 centivel magasabb, és 2 centivel szélesebb is, mint a standard Yaris, tehát nőtt a belső tere, így egyébként még inkább igaz rá már az eredeti 20 évvel ezelőtt bemutatott Yarisnak a kis-nagy autó koncepciója. Ahogyan egyébként ugye az évautója díjas Yaris, így a vadonatú Yaris Cross is elérhető, hogy egy 1,5 literes manuális vagy CVT váltóval hajtható benzinmotorral, és ugye a negyedik generációs, legfejlettebb hibrid elektromos hajtással. Ennek a hibrid elektromos hajtásnak egyébként 116 lóerő ugye a rendszer teljesítménye, ami izgalmas, hogy annak ellenére, hogy egy crossoverről beszélgetünk, mégis egy olyan az első kerék meghajtással 100 g alatt lesz a CO2 kibocsátás, és az intelligens összkerék meghajtású változatnak sem lesz több, mint 110 g per kilométer, tehát abszolút egy ebben a SUV kategóriában egy kifejezetten zöld modellnek számít majd.
Miután ez egy elektromos autókkal foglalkozó műsor, általában hibrid hajtás csak nagyon ritkán kerül nálunk terítékre, de ez azért fontos a Yaris Cross, mert hogy a hibridek között is azok közé tartozik, amelyek hallatlanul takarékosan működnek a városban. Hogyha a százalékos arányt nézzük, ugye, hogy mikor megy a benzinmotor és mikor megy az elektromos motor, az arány ennél a modellnél egészen elképesztő.
Így igaz, akár 80%-ban tisztán elektromosan tudunk közlekedni a városban, tehát szinte elektromos autóval számolhatunk városi közlekedés során, annak ellenére, hogy nem kell kompromisszumokkal megküzdeni.
Ráadásul ugye a négykerékhajtás ennél a modellnél szintén a Toyota hagyományokat követve elektromos, tehát a hátsó tengelyt elektromotor hajtja kizárólag, tehát nincsen kardántenger, nincsen átviteli veszteség, mi egyéb, tehát a hátsó kerekeket valóban villanyautóként hajtja a villanymotor.
Így igaz, ez ugyanakkor nincs plusz súly sem, ugye a rendszer miatt, és ezáltal sokkal hatékonyabb maga az egész autó. Ráadásul gyakorlatilag ugye az egész autó amellett, hogy egy ilyen tényleg szinte elektromos autóként használhatjuk városi forgalomban, ugye említettem, hogy nem kell ugye mégsem a kompromisszumokkal megbirkózni. Ennek a modellnek az esetében egyébként úgy számolunk, hogy szemben a standard Yaris-szal, amivel minden második autó az, amit hibridben vásárolnak, itt akár 80%-a is az ügyfeleknek dönthet a hibrid hajtás mellett, ez egyébként megfelel a CHR arányának, és közelíti a RAV4-nek a 90%-os arányát.
A negyedik generációs hibrid rendszer ugye egyrészt a litium akkumulátor csomagot kapott, de erősebbet, mint a korábbi.
Így van, tehát minden tekintetben egy kifejezetten hatékony elektrifikált autóról beszélhetünk. Ráadásul ugye a felhasználó barátságát számos egyéb szempont is tükrözi. Elég, hogyha itt ugye magáról a Smart Connect funkciókról beszélünk, ugye gyakorlatilag ugye egy eszközök közötti kereszttámogatást megvalósító rendszer, ez egy nagyméretű 9 colos monitorral, amivel gyakorlatilag még a MyT Toyota okostelefon alkalmazással is használhatjuk, gyakorlatilag távolról akár elküldhetjük az autónkba az úti terveket, vagy éppen nyithatjuk, zárhatjuk az autót, stb. Ami még izgalmas, és én nagyon szeretem, hogy a csomagtér egy Smart Cargo megoldással lett kialakítva. Egyrészt kifejezetten nagy a csomagtere a szegmenshez képest, 370 literes, de ami még izgalmas, az az, hogy 4-2-4 arányban osztottak ugye a hátsó üléssorok, tehát gyakorlatilag középen elhelyezhetünk síléccet és bármi egyebet, itt, illetve maga a csomagtér fedő, a csomagtér padlójának a fedő, ez pedig 60-40 arányban osztható, és plusz praktikus rekeszt kapunk, és amire figyeltek még külön, ugye nagyon sokszor éri kritika az autókat a csomagtér ajtó nyílásával, elektromos csomagtér ajtó nyílásának a sebességével kapcsolatban, ezt kétszeresére gyorsították, tehát nem kell hosszan állnunk az árukkal a kezünkben, hogy kinyíljon az autó.
A hajtásmánc fejlettségéhez nem fér kétség, de mennyire tud lépést tartani ezzel a szolgáltatások tárháza, amit ugye általában előszeretettel hangsúlyoznak a gyártók, hogy milyen szolgáltatásokat és milyen asszisztenseket kap egy-egy kocsi?
Hát gyakorlatilag ugye elképesztett a Toyota alapvetően Toyota Safety Sense néven egy elég komoly biztonsági rendszer és vezetéstámogató rendszer csomag alapvetően belekerül minden Toyotába, amit aztán természetesen tovább lehet bővíteni különböző rendszerekkel. Itt például az autó aktív biztonsági csomagjának a része, ugye a gyalogosokat nappal és éjszaka, és a kerékpárosokat nappal is felismerő ütközés elkerülő rendszer, nyilván ez az autók mellett van, hiszen azokat standarden folyamatosan felismeri. Emellett ugye a kisívben történő kanyarodásnál is ugye észleli ezt, hogyha lépne elénk egy gyalogos, vagy elénk jönne egy biciklista, vagy éppen amikor mi mondjuk nagyívben akarunk kanyarodni, és valaki egyenesen közlekedik, akkor is ugye megakadályozza, hogy összeütközzünk vele. Aztán van gyakorlatilag egy olyan rendszer is benne, hogyha az autópályán mi közlekednénk, és valami mi, vagy akár a közúton is hirtelen ugye irányt kell változtatnunk, mert ki akarunk kerülni valakit, akkor a rendszer az automatikusan fölméri, hogy elférünk-e még a sávunkban úgy, hogy kikerüljük ugye a potenciális akadályt, és amennyi minden, akkor bent tart a sávunkban, megelőzve ezzel azt, hogy valaki elé kivágunk, hiszen ilyen esetben ugye legritkább az, hogy még azt is föl tudjuk mérni, hogy valaki jön el hátunk mögül, tehát vagy akár szemből, és ez is egy ilyen extra biztonságnövelő tényező.
Számomra egyébként nagyon meglepő volt, hogy a parkoló asszisztens egészen másképp működik, mint amit megszokhattunk. Tehát általában felfestett helyeket keres a rendszer, vagy pedig két autó közötti parkoló üres helyet. Itt ennél, ha jól tudom, a Crossnál, a Yaris Crossnál nincs szükség semmilyen felfestésre, bármit meg tudunk neki tanítani, akár egy kerti parkolást is.
Így van, megtaníthatjuk, és akkor arra a helyre fogja a jövőben beparkolni. Emellett pedig, ami szintén izgalmas, hogy a korábbi parkolás asszisztensekkel szemben itt most már gyakorlatilag nekünk a gázpedált sem nekünk kell irányítanunk, vagy éppen a fékpedált, ezt az autó megteszi helyettünk. Egyedül, amikor kéri az autó, akkor ugye a rükkverc, vagy éppen az előremenet üzemmódba kell tolnunk a sebességváltót, ennyi a dolgunk, a többit elvégzi az autó helyettünk.
Yaris Cross a neve alapján úgy gondolná az ember, hogy ez egy terepjáró autó. A valóságban persze erről nincsen szó.
Hát úgy számoljuk, hogy az eladott Yaris Crossoknak kb. 20%-a lehet majd az, amit az ügyfelek négy kerék meghajtás, ugye az intelligens összkerék meghajtása vásárolnak. Ez egyébként ez még mindig sokkal magasabb, mint a szegmens átlaga. Sőt, van olyan gyártó, aki, sőt, nekünk is van olyan crossover modellünk, amihez nem is kínálunk négy kerék meghajtást, csak egy magasabb hasmagasságot, illetve egy robosztusabb kialakítást. Ebben az esetben azonban az egy kis crossover esetében kifejezetten magas aránynak számít, ez a 20%. Nyilván, hogyha most kettővel nagyobb kategóriában, és a RAV 4-es nézzük, akkor ott azért már ez magasabb, vagy hogyha még egy följebb megyünk a Highlander szegmensben, ott ugye 100%-ban integrés összkerék meghajtással működik az autó, de hogy alapvetően ez egy olyan vonás, ami azért nyilván nem azt teszi lehető az ügyfelek számára, hogy elmenjen a, nem tudom, afrikai sivatagba, de gyakorlatilag arra, hogy a vikendházat meg tudja közelíteni, vagy egy kellemes kirándulás kiegészítőjeként le tudjon menni az útról, erre abszolút alkalmas, vagy éppen ugye igazából nagyon fontos szempont, egy téli közlekedés során is, vagy egy csúszósabb úton, latyakos úton, vizes, nedves útfelületen, hogy ott van az a rendszer, és segít bennünket.
Mikor próbáltuk ki a gyakorlatban? Mikor kerülnek az útjainkra az első modellek?
Néhány héten belül megérkezik az első néhány modell, ami nagyon biztató, hogy már május óta előrendelhető ugye az autó, anélkül, hogy megnézhették volna az ügyfelek, és óriási a kereslet irányába, olyannyira, hogy nem tartjuk elképzelhetetlennek, hogy jövőre az első teljes évben az autónak már a szegmens vezető pozíciót is el tudja foglalni Magyarországon.
Nagyon köszönjük Varga Zsombornak, a Toyota magyarországi PR menedzserének, hogy itt volt.
Köszönöm, hogy itt láttam.
Pozitív energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
A karbonsemleges fenntartható jövő többé nem vágyálom. E cél érdekében talán a legtöbb áldozatot az autóipar hozza meg a széndioxid kibocsátásmentes elektromos stratégia váltással. Miután a közlekedés 20%-ban felelős a globális szennyezőanyag kibocsátásért, a járműgyártók az ipari és kereskedelmi, valamint a magán jármű felhasználók mellett az autoflottákat fenntartó vállalatok is felelősség terheli a mielőbbi zöld stratégiára váltásban, az e-mobilitás megteremtésében. Vajon a flották zöldítése milyen kihívásokkal jár a flottakezelőkre, és a költségoldalról mekkora terhet jelent a fenntarthatóság melletti elköteleződés? Kérdezzük Harmat Esztertől, Magyarország egyik vezető flottakezelő vállalatának, a Lisplan kereskedelmi igazgatójától. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Amikor ezt a témát vizsgáljuk, szerintem mindenek előtt érdemes megvizsgálni azt, hogy mi motiválja azt az adott vállalatot a zöldítésben, a zöld flottára való váltásban, mert a motiváció az nagyban meghatározza azt, hogy milyen irányban kell tovább haladnunk a későbbiekben. A legjobb ugye az, hogyha egy belső elköteleződésből vált a cég, de gyakori az is a mi tapasztalatunk szerint, hogy egy külföldön, Nyugat-Európában, Észak-Amerikában lévő anyavállalati döntés indukálja a magyarországi változásokat, ami már egy sokkal cifrább terület, de nem ritka az sem, hogy az iparági trendeket követik az adott cégek, és ennek megfelelően szeretnék trendibbé tenni ugye a flottájukat. Itt mind-mind más irányba kell elindulnunk. Ugye a LeasePlan világszerte 1.900.000 autót kezel, Magyarországon is több mint 17.600-at, és ebből tavaly már az autórendelések 16%-a az elektromos autó volt, idén pedig most pont tegnap láttam az új számot, 17,5%-nál tartunk. Tehát az, hogy...
Ez elektromos autó, vagy ebbe beleértendők a hibridek, plug-in hibridek?
Plug-in és elektromos. Tehát a full hibrid nem, de a plug-in és az elektromos az, az
és
igen.
És ezek között mi az arány?
Attól függ, hogy melyik országban vagyunk. Magyarországon a plug-in a több. Igen, de Nyugat-Európában, főleg minél északabbra mész, akkor pedig a tisztán elektromos autóból van a több. Ugye ezt meghatározza az is, hogy milyen az adott országnak a támogatási rendszere.
A LeasePlan mivel tud segíteni az ügyfeleknek, hogy döntsenek, hogy most plug-in hibrid vagy elektromos autó legyen a flotta zöme?
Hát a LeasePlan abban tud segítséget nyújtani, hogy először is egy tanácsadási folyamatba kezdünk az ügyfeleinkkel, amely tanácsadási folyamatban megvizsgáljuk a flotta jelenlegi szerkezetét, a felhasználói szokásokat, ilyen iparágban működik ez az adott cég, és utána kezdünk el azon gondolkozni, főleg a futás teljesítmény függvényében, hogy itt tisztán elektromos autókat lehet használni, plug-in hibrideket lehet használni, full hibrideket. Ezt előre így nem lehet megmondani, tehát minden cég más és más. Ami a jó hír, az az, hogy 10 éve veszünk részt ebben a tapasztalatgyűjtésben, ugyanis már hiszitek vagy sem, de több mint 10 éve jelent meg az első elektromos autó a flottákban, ami nem tűnik olyan hosszú időnek, de azért így kimondva szerintem mégis sok. És mi azóta gyűjtjük a tapasztalatainkat, gazdagítjuk ezt a szaktudást, ami így a cégben felhalmozódott. És,
ráadásul hogy mostanában ugye szinte havonta bővül a flotta, bármint az új autók kínálat a világban, egyre másra gyártják és ontják a futószalagok az újabbnál újabb elektromos autókat, tehát gondolom a Lisplennek rendszeresen át kell vizsgálni, felül kell vizsgálni az ajánlatát.
Abszolút, tehát
hozzá kell igazítani a piaci kínálathoz.
És én ezt akartam kérdezni egy kereskedelemhez értő szakembertől tőled, hogy hogyan tudjátok lekövetni ezt az elektronizálási sebességet, amivel ezek az autók fejlődnek, és hogyan, főleg a maradvány értékre gondolok, hogy a vállalat kockázatát csökkenteni, illetőleg az ügyfél számára minél kevesebb kockázatot beárazni a havidíjba.
De először is nem a kereskedelem a szakértő ebben elsősorban, hanem van erre külön szakértőnk, tehát nálunk van a cégen belül olyan ember, aki a beszerzésen ül, és az elektromos autókhoz is ért. Tehát az ő feladata az, hogy az új megjelenő modellekről bevezesse a flottánkba, és nekünk megfelelő tájékoztatást adjon, illetve a másik oldalon pedig nyilván a pricing feladata az, hogy folyamatosan figyelje az elektromos autók maradványértékét, eladhatóságát, használt autópiaci árát, és ennek megfelelően határozzuk meg a maradványértékeinket. Jól látod, hogy egyébként a flotta kezelésnek, az operatív leasingnek az egyik fő előnye a cégek számára, hogy ezt az egyébként ma még igen jelentős kockázatot, hogy mennyiért fogom tudni eladni 3-4-5 év múlva azt az elektromos autót, amit lehet, hogy addigra már meghalad a tudomány és a fejlesztés a későbbiekben.
Hát főleg a hatótáv és a töltési idő tekintetében. Hát,
tehát ha azt nézed, hogy ugye a 10 évvel ezelőtt megjelent első autónak közel 100 kilométer volt a papíron szereplő hatótávja, a jelenleg pedig már 500 kilométernél tartunk, akkor kérdéses, hogy mennyire lesznek a használt autópiacon majd jól értékesíthetők ezek az autók. Azoknak a cégeknek, akik operatív leasing keretében bérlik az autóikat, ugye nem kell ebben foglalkozni, hiszen a kockázatot azt a leasingbe adó viseli, ő a futamidő végén visszaadja számunkra az autót, és mi kezdhetünk vele, amit
akarunk. Nem véletlenül mondtam, hogy a havidíjban kalkulált kockázat, mert ezt viszont a használó viseli.
A havidíjban, a havidíja ezeknek az autóknak lehet, hogy magasabb, de nem a havidíjat nézzük most már, hanem a TCO-t, a Total Cost of Ownership-et, és hogyha ezt is hozzáveszed, akkor viszont jelentősen, tehát vissza lehet hozni a fogyasztási oldalon a költségeket.
Milyen személyes tanácsot tudna megfogalmazni azok számára, akik most fontolgatják, vagy már elhatározták, hogy zöldítsék a saját flottájukat?
Nagyon fontos a fokozatosság. Tehát nem szabad egyből fejest ugrani itt az elektromos autózásba. Szerintem első lépésként az is egy nagyon jó döntés lehet, ha a már elavult régi dízelflottánkat egy korszerű 6.2-es dízelflottára cseréljük, vagy hogyha megvizsgáljuk azt, hogy az alacsony futás teljesítményű autóinkat esetleg benzinesre tudjuk váltani. Már többet tesz a flottáért a vezető, aki azt mondja, hogy a vállalati gépjármű használati szabályzatba beépít egy CO2 limitet, és azt mondja, hogy csak az alatti autókkal járunk. Érdemes mondjuk egy pool autóval kezdeni, amit mindenki kipróbálhat. Egyébként a Lisplan ebben ad egy nagyon nagy segítséget, ugyanis a saját 700 autóból álló bérautó flottánk egy részét most már elektromos autók teszik ki. Ezzel adunk lehetőséget az ügyfelek számára arra, hogy rövid távon próbálják ki a kis, közepes és egyébként exkluzív elektromos autókat pár hónapos bérlés keretén belül, nem hosszú távon elköteleződve, ezáltal meg tudják vizsgálni azt, hogy ezek az autók ténylegesen az ő céljaikat szolgálják-e, vagy sem.
Mi a tapasztalatuk egyébként? Ezzel a pár hónap alatt sikerül meggyőzni az ügyfeleket az elektromos autó flotta hatékonyságáról és észszerűségéről?
Ez egy teljesen rugalmas konstrukció, tehát itt használhatják ezt az autót egy hónapig, hat hónapig,
akár
egy évig.
De mi a tapasztalat? Általában úgy döntenek utána, hogy akkor mégis csak kell az elektromos autó? Tehát megéri nekik belevágni?
Teljesen változó, tehát nyilván egy olyan flotta esetében, olyan felhasználó esetében, aki évi 40-50-60 ezer kilométert megy, nem biztos, hogy pozitív a válasz, habár én találkoztam olyan taxissal, aki évente 60 ezer kilométert teker bele az elektromos autójába itt Budapesten. Viszont olyan munkavállalók szempontjából, akik juttatásként kapják például az autót, és ezek főleg ugye vezetők, felső vezetők, középvezetők, ahol az éves futás teljesítmény nem nagy, és egyébként 90%-ban a gépjárművet a munkába járásra használjuk, egy-két hétvégi kiruccanástól eltekintve. Ott szerintem nagyon jó megoldás tud lenni az elektromos vagy a plug-in hibrid gépjármű. És ezzel már sokat tettünk, mert nagyban csökkentettük a teljes flottánk CO2 kibocsátását.
Nagyon köszönjük Harmat Eszternek, hogy ezeket elmondta. Önök Harmat Esztert, Magyarország egyik vezető flottakezelő vállalatának a Displan kereskedelmi igazgatóját hallották.
Pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.